Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt leveléből olvasuk. Galácia beliekhez írt levél 4. részéből, a 4. verstől néhány mondatot. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő fiának lelkét a szívetekbe, ki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Kedves testvéreim, ma visszatérnénk az apostoli hitvallásban kifejeződő keresztjén hittartalmakhoz. Már láttuk azt, hogy ez a hitvallásunk 3 fő részre tagolódik. A Szent Háromság egy Isten személyeinek megfelelően. Ugye így kezdődik, hogy hiszek egy Istenben, aki mindenható Atya, aztán mondjuk, hogy és az ő egyszülött fiában, az Úr Jézusban, és végül hiszek Szent Lélekben. A régiek után a reformátorok vették észre és hangsúlyozták az apostoli hitvallásnak ezt a úgy mondjuk trinitárius, vagyis a Szent Háromság egy Isten személyéhez igazodó szerkezetét. Hiszek egy Istenben, mivel hogy Isten egy lényeg, és ugyanakkor 3 személyben él, úgy mint Atya, Fiú és Szent Lélek. Ma az első fő részbe vágunk bele, amikor azt mondjuk, hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Ebből az első mondatból most az Atya szót szeretném ma kiemelni. Az Atya Isten kifejezés az arra utal, mint ezt látni fogjuk, és ezt szeretném szépen végigvezetni veletek, hogy az Atya Isten mindennek a forrása, mindennek a kezdete. Először is az Atya Istennel úgy találkozunk a Bibliában, hogy ő a Fiú Istennek a forrása. Idézőjelbe teszem a forrás szót. Isten, ahogy a Szentírásban látjuk, testvérek, mindig Atya Isten volt. Az ma is, és az is lesz örökké. Ő örökké való Atya. Saját magától és önmagában öröktől fogva mindörökké Atya volt, és az, ismétlem, és az lesz örökké. És ez Istennek az az atyai volta, vagy atya volta, elsősorban és az örökké valóságban abban mutatkozott meg, hogy öröktől fogva nemzette a fiút, Jézust. Ezt olvassuk a Szentírásban, a Zsoltárok könyvében olvassuk először, aztán utána az Apostolok cselekedetei könyvében olvassuk a 13. részben, és aztán a Zsidókhoz írt levélben is ugyanezt az igét, amikor az Atya Isten ezt mondja a Fiú Istennek, Jézusnak, én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Nemzettelek téged. Tehát Isten Atya volta elsősorban, és az örökké valóságban abban mutatkozott meg, mikor még semmi nem volt Istenen kívül, hogy nemzette a Fiú Istent, Jézust. Az, hogy az Atya nemzette a Fiú Istent, ez nem arra utal, hogy hogy Jézusnak az életében, a Fiú Istennek az életében volt egy szakasz, amikor még nem volt, aztán, hogy nemzette őt az Atya, egyszer csak megszületett. És attól kezdve van. Nem mondhatjuk ezt Jézusról, hogy ő neki volt valahol valami kezdete, és aztán, ami előtt nem volt. Jézusról ugyanis az egész Biblia azt mondja, hogy ő öröktől fogva volt. Vagyis az a fogalom, az a megfogalmazás, hogy az Atya nemzette a fiút, az nem arra utal, hogy Jézus egyszer nem volt, aztán utána egyszer csak lett, mint ahogy az én fiam nem volt, de aztán miután nemzettem, utána lett. Az Úr Jézus, az Isten fia, az nem úgy volt, hogy nem volt egyszer, aztán utána lett, miután az Atya nemzette ő. Ez a nemzeni fogalom, ez egy kicsit megzavar bennünket, de Isten mégis ezt a fogalmat használta fel arra, hogy azt érzékeltesse velünk, hogy az egy Isten lényegén belül van egy Atya Isten, és van egy Fiú Isten, és a kettő nem egy. Egy lényegileg, de személyében mégse egy. Más az Atya, és más a Fiú, és ezt ezzel a fogalommal akarta Isten velünk érzékeltetni. A teológusok úgy mondták, hogy ez egy viszonyfogalom. Arra viszonyra utal, ami az egy Istenen belül létezik, az Atya személye és a Fiú személye között. Az Atya az, aki nemz, a Fiú az, aki nemzetet. De ez nem azt jelenti, hogy valamikor nem volt, és valamikor lett, mert a Jézus is öröktől fogva volt, van és lesz is. Azt akarja kifejezni a fogalom, hogy senki nem áll olyan viszonyban az atyával, mint Jézus. Jézus és az atya között páratlan viszony van. Öröktől fogva, mindörökké. Teológusok régen úgy fogalmazták meg ezt a titkot, hogy Isten fia öröktől fogva nemzetett az atyától, vagy fordítva az atya öröktől fogva nemzette az a fiú Istent. Ez egy látszólag egy ilyen szőrszálhasogatás, de mégis a Bibliából ered ez a gondolat, mert hát ott találjuk ezt az igét többször is, hogy az atya nemzette a fiút. Na most az Úr Jézus Krisztus testvéreim, ahogy látjuk az ő történetét, sokszor nevezte az Istent az ő atyának. Ugye ez volt az a kifejezése Jézusnak, amit az ő kortársai jól értettek, mert az ő kortársai értették ebből a kifejezésből, hogy ezzel ő egyé teszi magát Istennel. Nem, ő ezzel kiemeli magát a teremtményeknek a sorából, és Isten szintjére emeli föl magát, és ezért értékelték a zsidók ezt Isten káromlásként. De Jézus ettől függetlenül őt önmagát az atya fiának mondta, fiú Istennek nevezte. És az atya pedig, értjük ezt, hogy amikor például az Úr Jézus megkeresztelkedése volt, vagy amikor a megdicsőülés hegyén volt, azt kiáltotta fölötte, hogy az én szeretett fiam, vagy szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Itt Jézust az atya így nevezi, hogy az én fiam. Nem azért, mert ő valamikor nem volt, de valamikor aztán lett, hanem azért, mert az atya öröktől fogva nemzette őt. Jézus és az atya egy lényegű, mégis nyilvánvalóan más isteni személy mindkettő. Nem tudjuk megállni, testvérek, itt, hogy el ne képzeljük ezt a dolgot, és általában rosszul képzeljük el. Tehát már utaltam az egyik félreértésre, hogy tudnélik úgy értjük, hogy volt egy olyan periódus, amikor még csak az atya volt egyedül, aztán lett egy időszak, amikor nemzette a fiút, és onnantól kezdve már ketten voltak, és a Szent Háromság lassan kezdett kiépülni. Nem így kell ezt elgondolnunk, nem szabad így elgondolnunk, mert az Istenről azt mondja a Biblia, hogy örök, de ugyanezt mondja az atyáról is, hogy örök, ugyanazt mondja Jézusról is, hogy örök, és ugyanazt mondja a Szentlélekről is mellékesen, de róla most nem beszélünk. Ő róla is ezt mondja, hogy öröktől fogva volt. Valahogy ez a nemzeni fogalom azt sugallja nekünk, hogy úgy képzeljük el Istent, hogy itt a Földön látjuk, hogy valaki egyszer nem volt, aztán nemzették, és aztán utána lett. És ezt rávetítjük, ezt az elgondolásunkat Istenre, de ne vetítsük rá. Isten megtiltja azt, hogy a mi elgondolásainkat, földi elképzeléseinket rávetítsük. Ezt a pogányok csinálják, hogy kitalálnak maguknak egy Istent, és oda vetítik a menny vetítővásznára. Isten azt mondja, ne csináljátok ezt, majd én elmondom, hogy ki vagyok, akkor is, ha nem értitek. Megpróbálom veletek érzékeltetni, hogy az anya vagy az apa gügyögve próbálja gyerekkel megértetni ezt vagy azt a számára még fölfoghatatlan dolgot. Az Isten is gügyög nekünk, testvérek, amikor ezt mondja, hogy nézzétek, én egy vagyok, de van bennem egy titokzatos hármasság. És más vagyok én az atya, akiből forrásozik a fiú léte. És egyéb zárójelbe teszem, hogy a Szentlélekre meg azt mondja, az Úr Jézus Krisztus maga mondja, hogy az atyától és tőlem származik a Szentlélek. Ott egy másik fogalmat használ, de ott is ugyanez a helyzet, egy viszonyfogalom. De ugyanúgy a Szentlélek is öröktől fogva való Isten. Na, aztán hajlunk arra is, hogy ne csak így rávetítsük ezt az elgondolásunkat Istenre, hanem elkezdjük az Úr Jézusról azt gondolni, hogy ő egy teremtménye az Istennek, ugye. Mint hogy mondjuk az Isten akaratából egy apa és egy anya a teremtőjévé válik az ő utódaiknak. És azt gondoljuk, hogy az atya megteremtette Jézus. Az egész Jehova tanúi szektája ezt hirdeti, hogy Jézus az atya első teremtménye, mert nem értik az igét. Félre magyarázzák. Jézus nem az atyának a teremtménye, sehol nem mondja a Biblia, hogy Jézus teremtette volna az atya. A Biblia azt mondja, hogy Jézus által teremtett mindent az atya. De nem Jézus teremtette, nem azt a szót használja Jézussal kapcsolatban a Biblia, és érdekes ez, hogy nem hogy teremtette az Isten, hanem nemzette az Isten, ami más. Tehát nem szabad Jézus teremtménynek se tekintenünk, mert ő nem teremtmény, hanem ő a teremtő. Aztán az is eszünkbe juthat ilyen földi síkon gondolkozó emberként lévén, hogy valami szexuális aktus, ugye a nemzés az valami, hát az valami szexualitást igényel, ugye, legalábbis hát normális esetben, De hát a Biblia szerint Istenben nincs semmiféle szexuális kapcsolat. Tehát az, hogy Isten nemzette a fiút, nem, el kell választani a szexuális együttléttől ezt a képzetet, mert az atya kivel volt együtt, amikor nemzette? Senkivel. De nem is nemzette ilyen formába a fiút, hanem öröktől fogva belőle van a fiú. Félreértése lenne ezeknek a fogalmaknak az is, testvérek, hogyha úgy fognánk föl, hogy valami fölé alárendeltség van az Istenben. Valaki mondta ezt, hogy ilyen hierarchia van az Istenben, hogy első az atya, második a fiú, és a fiú alá van vetve az atyának, olyan, ő a másodrangú Isten, és akkor a harmadrangú Isten a sorba, az a Szentlélek. Nincsen ilyen fölé és alárendeltség, testvérek, az Isten személyei között, ami mondjuk egy családban megint ott van, mert az apa azért mégis tekintélyesebb, mint a fia. De az Istenben nem működik ez a dolog. Isten más. Nem ezt akarja mondani ez a fogalom, hogy ő ilyen értelemben alá van vetve az atyának. Az más kérdés, hogy a fiú mindenben enged az atyának. És az atya ezért gyönyörködik benne. De a fiú nincs alávetve, alárendelve, mint valami másodrangú Isten az atya Istennek. Hát lehetne még sorolni ezeket a félreértéseket, testvérek, de visszatérek oda megint az Úr Jézus személyéhez, hogy olvastuk különösen a János evangéliumát, ott találkozunk újra meg újra azzal, amit már megprófétált Ézsaiás. Ugye Ézsaiás azt mondja, hogy a Messiást majd úgy fogják hívni, hogy örökkévaló atya. És akkor Jézus, amikor megjelenik a földön és elkezd tanítani, akkor azt mondja magáról, hogy aki engem látott, látta az atyát. Én vagyok az örökkévaló atyának a testi megjelenési formája. Bennem jelenik meg, én és az atya egy vagyok, mondja. Hát az emberek csak úgy lestek, hogy mi ez, de Jézus azt mondja, hogy én vagyok, aki kijelentem nektek, aki leleplezem, aki bemutatom nektek, hogy milyen az atya, ki az atya, hogy van az atya Isten. Aki engem látott, látta az atyát. Ezt testvérek most, amit eddig elmondtam, az Atya Istenről, tudnék, hogy ő öröktől fogva atya az örökké való fiú Istennek, mert nemzette őt, és ezért szólította őt fiának, és a fiú ezért szólította az Istent az ő atyának. Ezt testvérek, ismétlem, nem mi találtuk ki, ezt a Bibliába olvassuk ezeket a dolgokat, ott látjuk, és az a kérdés tulajdonképpen, hogy ezt az egészet mi elhisszük, vagy nem hisszük el. Ide egyszerűsödik a dolog. Elhisszük ezt, vagy nem hisszük el. De akár elhisszük egyébként, akár nem hisszük el, ez akkor is így van megírva a Bibliába, és innen egyértelműen kiderülnek ezek a titokzatos dolgok. Tehát az Atya Isten öröktől fogva atya volt. Forrása öröktől fogva az örökké való fiú Isten létének. Az atya más, mint a fiú. Sajátos, különleges viszony van köztünk, mint Isten személyei, öröktől fogva mindörökké létező személyei között. Ennyit tudunk erről a titokról emberi szavakkal elmondani. Legalábbis én ennyit tudok erről elmondani. De tovább mennék a második pontra, mert az Atya Isten nem csak a fiúnak öröktől való forrása, hanem a teremtett világnak is a forrása. Az öröktől fogva létező Atya Isten, ismétlen, nem csak az örök fiú Istennek a forrása, hanem a mennynek és a földnek is. Ugye így mondjuk, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjébe. Isten forrása a teremtett mindenségnek. Annak a mindenségnek, ami rajta kívül van. Mint ahogy mi is csinálunk valamit, és az egy rajtunk kívül álló dolog. Bár benne vagyunk mi is valamilyen szinten abban a dologban, de mégis az más, mint mi. Isten meg más, mint az, amit teremtett. Isten nem oldódott bele a mindenségbe, hogy az egész keleti filozófia vallja, nem egy személytelen erő vagy kozmikus energia, ami mindent átjárt, ez egy hazugság, a Biblia szerint legalábbis nem igaz. Az igazság az, hogy Isten egy személy, aki egy és három, lényegileg egy és személyileg három, és ő magán kívül, hogy így mondjam, létrehozta a teremtettséget. A teremtettséget, amiről a Bibliában azt látjuk, hogy van egy látható része, amit mi is tapasztalunk itt egymásra nézve, vagy megfogva a dolgokat, és van egy olyan része a teremtettségnek, amit nem látunk, a láthatatlan világ. És ez a kettő, ez valahogyan együtt van. Nem tudjuk, hogy hogyan, de valahogy együtt van. A Bibliában számos ilyen történet van, amikor amikor hirtelen valaki meglátja a láthatatlan világot. Elizeus szolgálja, amikor ott ülnek a hegyen, nem látja, hogy azt, pontosabban amit lát, hogy előtte van egy város, és van egy nagy hadsereg, ami körülveszi, és vége a városnak, mert az a nagy hadsereg el fogja pusztítani. De mondja Elizeus proféta, uram, nyisd meg a szemét, hogy lássa, hogy itten még mások is vannak a csatába. És akkor a szolga szemei megnyílnak, úgymond, és észreveszi, hogy az úr angyalai is ott vannak az ellenséges támadók, meg a város között. És védelmezik az angyali seregek is tulajdonképpen az adott várost. Ha jól emlékszem, Jeruzsálemről van szó. De amikor Mária megszüli Jézust, ugye olvassuk, a pásztorok kim vannak a mezőn, és élik a maguk kis pásztor életét. Egyszer csak angyal jelenik meg nekik, szemmel láthatóan és füllel hallhatóan szól hozzájuk, sőt aztán angyal seregek bukkannak elő a láthatatlan világról, mintha elhúznák a függönyt, és előtűnik az, hogy itt valahogy együtt van a kettő, csak mi nem látjuk, nem érzékeljük. De ettől függetlenül ez így van. Isten ezt a látható és láthatatlan világot egybe teremtette. Ő az egész létének a forrása. Ezek nem örökké való dolgok, nem volt mindig. Aki mindig volt, van és lesz, az az Isten. A teremtettség, a látható és a láthatatlan teremtettség az egyszer csak lett. És hogy lett, az a létét ennek az atyának köszönheti, akiből forrásozik az egész teremtett mindenség. Ezért mondjuk ő az atya, a teremtő atya. Aztán olvassuk azt is, testvérek, hogy nem csak, hogy így a látható, láthatatlan világ, hanem az élő és életelen, így is feloszthatjuk a világot. Élő, élettelen világ. Ugye vannak az élő dolgok, az egy csoda, az élet, nem csak az ember élet, a növény élet, az állati élet is egy rendkívüli csoda. Nem is tudjuk, hogy mi az élet pontosan. Egy megfoghatatlan rejtély az élet, ugyanúgy, ahogy egyébként a halál is. De vannak a halott dolgok is, az élettelen dolgok. Ezeket az élettelen dolgokat nagyrészt mi hozzuk létre, emberek. Van, amikor élő dolgokat is létre tudunk hozni Isten kegyelméből, mint például az utódaink. Ugye? Az egyetlen élő, amit létre tudunk hozni, az utódaink. De az is Isten kegyelméből van. De itt vannak a látható és a láthatatlan dolgok. Itt vannak az élő dolgok és az élettelen dolgok. Itt van a makrokozmosz, hogy további megosztást mondjak, és a mikrokozmosz. Az a világ, amiket a kis nagyítókkal, vagy aztán hát, ilyen-olyan szuper kis mikroszkópokkal nézünk, és itt van az a világ, amit a teleszkópokkal nézünk, a teremtett mindenség magunk körül, amelyiket nem értünk, amelyiket csodálunk, amelyik beborít minket. Ezt az egészet a kicsik világától a nagyok világáig, amelyben valami elképesztő harmónia van egyébként, mert mindenütt valami rendet látunk, és nem tudjuk, hogy honnan jön az a szabályozó törvény, vagy azok a szabályozó törvények, amik az egésznek a rendjét biztosítják, mert ha benézünk egy génbe, ott is rendet látunk, de ha kinézünk a világűrbe, ott is rendet látunk. Hogy lehet ez? Tudjuk, hogy vannak törvények, amik szabályozik, de honnan vannak ezek a törvények, azt már nem tudjuk, de mi tudjuk, mert Isten a teremtője az egésznek. Isten áll az egész mögött, akiben tökéletes rend van, aki egy és aki három, és akinek a személyében, a három személye között egy tökéletes harmónia van. Isten, aki egy és három, forrása annak a világmindenségnek, amiben ugyanezt az egységet, meg többséget, illetve sokszínűséget látjuk. Egészen elképesztő dolgok ezek, testvérek, de Isten a teremtő, erről majd még külön akarok még beszélni. De tovább menve egy picit, Isten a forrás, a testvérek a nemzeteknek. Ezt is egy fontos dolognak tartom most itt kiemelni, mert azt mondja az Efézusi levélben Pál apostol, hogy meghajtom térdeimet, ami Urunk Jézus Krisztus atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön. Vagy minden földi nép, nemzetség visszavezeti magát egy ősatyára. Mi is visszavezetjük, magyarok. De az ősatyák honnan jöttek? És itt azt mondja a Biblia, minden emberi nemzetség tulajdonképpen Ádámon keresztül Istentől jön. Minden emberi nemzetségnek, minden népnek, minden népcsoportnak a végső soron az atya, aki létrehozta, aki megteremtette, az Isten. Ő az egész emberiség mindenféle nemzetségének, amely nemzetségek a nyelvtől jönnek, és az pedig Bábelnél zavarodott össze Isten akaratából. Minden nemzetségnek ősatja az Isten. Nem csak a zsidóknak az ősatja az Isten, a magyaroknak is ősatja az Isten, a németeknek is, minden népnek az ősatja az Isten. Azt mondja Pál apostol az aténi beszédében, hogy az Isten az emberi nemzetséget egy vérből teremtette, és kijelölte nekik a lakozásuk határait, megmondta, hogy melyik nép, meghatározta, hogy melyik nép hol lakjon, és azt is meghatározta, hogy milyen időszakban, milyen periódusban legyen és éljen. Az atya tehát egy teremtője tulajdonképpen minden népnek, és ilyen értelemben minden nép az ő gyermeke tulajdonképpen, hát idézőjelbe téve. Mi is az ő fiai vagyunk végső soron, mint egy az ő teremtményei vagyunk. Tehát Isten teremtő. Az a második pontban ezt szerettem volna hangsúlyozni, hogy Isten, mint atya, nem csak a fiúnak az atya, hanem atya a rajta kívül álló teremtett világnak is. Harmadik pontra áttérve, az Atyaisten az ő népe létének is tulajdonképpen a forrása. Különös dolog ez, testvérek, hogy Isten a zsidó népet is megalkotta, és a zsidó nép per ráadásul még az összes többi népek között egy külön szövetséget is kötött. Mégpedig azért kötötte velük azt a szövetséget, hogy ez a nép töltse be a küldetését, miszerint az összes többi más népekkel ismertesse meg azt az Istent, akitől mindenki jön. Tehát Isten kiválasztott magának egy népet, akivel szövetséget kötött, hogy általuk megismertesse magát a nem zsidó népekkel is, hogy ők is ismerjék meg őt, aki teremtette őket, és ő az ő atyjuk nekik is. Ebben, testvérek, aztán a zsidó nép, hogy járt el, mint járt el, azt most ne firtassuk, de az biztos, hogy Isten mégis rajtuk keresztül adta nekünk a Bibliát. Akár az Ószövetség, akár az Újszövetség zsidó emberek által íródott meg, és mi ezt olvassuk keresztényként, és innen, ezen keresztül ismerhetjük meg a mi mennyei atyánkat. Aki Jézus Krisztusnak is atya, de aki a mi népünknek is, sőt benne egyen-egyenként mindnyájunknak teremtője. A zsidó népre egy picit visszatérve, testvérek, ők Istent ismerték így, mint az ő atyjukat. De ez valahogy nem tört át náluk olyan erővel, ez a felismerés, mint ahogy mi azt gondolnánk. De azért mégis ott bujkál az Ószövetségbe ez a gondolat. Például a legelőször Mózes 5. könyvének a 32. részébe találkozunk vele, amikor Mózes azt mondja, így fizetteké az Úrnak, balga és értelmetlen nép, nem atyádé ő, aki teremtett? Ő alkotott és erősített meg. Mózes emlékezteti Izraelt arról, hogy a mi létünk az Istentől van, ő a mi atyánk, ő teremtett bennünket. Nem Ábrahám a mi atyánk, hanem Isten a mi atyánk, aki Ábrahámot is teremtette. Ugyanazt mondja Ézsaiás könyve 64. részébe. Most pedig, Uram, atyánk vagy te nékünk, mondja a próféta, mi pedig sár, te, ami alkotónk, s kezed munkája vagyunk mindnyájan. Atyánk vagy, mert hogy tőled ered a mi létünk. És ez szólal meg akkor, amikor Isten, testvérek, ez a néphez olyan keserűen szól. Azt mondja például Malakiás próféta által, hogy a fiú tiszteli atyát, és ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? S ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Azt mondja a seregek ura. Hát itt ránéz Izraelre, és azt mondja, hát egy földi fiú tiszteli az ő apját. De én, aki a népemet teremtettem, én nem kapom meg a tiszteletet a saját népemtől. Hol az én tiszteletem? Malakiás mondja a népnek utána, ez is egy érdekes dolog. Nem egy atyánk van e minnyájunknak? Nem egy Isten teremtette bennünket? Miért csapja be hát kiki a fele barátját? Ha mi egy atyától jövünk, mondja Izrael népének, és minnyájunknak egy atya van, a mennyei atyánk, aki teremtett minket, akkor mi az ő családtagjai vagyunk, hogy lehet, hogy egymást becsapjuk? A testvér becsapja a testvérét? A testvér megöli a testvérét? Egy családtag marja a saját családtagját? Tönkre teszi? Hogy lehet ez? Egy atyánk van. Ezek olyan gondolatok, testvérek, amiket mi magunk is magunkra alkalmazhatunk, ugye? Mert mi is azt mondjuk, volt, aki volt a magyaroknak az ősatja, de az is Istentől jött, és ilyen értelemben Istentől van, Isten a mi népünknek is az atya. akkor ez a nép miért nem tiszteli Istent? Mert nem tiszteljük Istent akkor, hogyha megvetjük az ő kijelentését, a Bibliát, és lábbal taposuk az ő törvényeit. Akkor ne beszéljünk arról, hogy a magyarok milyen istenfélő. Dehogy istenfélő, nem vagyunk keresztjének. Még névlegesen se. Atyánkat megvetjük, ugye? Ugyanúgy, mint Izrael. Ha én atya vagyok, hol az én tisztességem, kérdi Isten. Tőlük, s tőlünk is. És azt is mondhatjuk, amit Isten prófétája mond, hogy nem egy atyánk van, akkor mi marjuk egymást? Mi tesszük egymást tönkre? Ugyanez a magyarokra is vonatkozik. Egy atyánk van. Mi meg nem szeretettel vagyunk egymás iránt, hanem mindenki a másikat le akarja nyomni, meg háttérbe akarja szorítani, meg le akarja győzni, meg félre akarja söpörni, meg lenézi, meg mit tudom én, magát hova magasztalja föl az egekbe, és marja a magyar a magyart évszázadok óta. Ha egy atyánk van, akkor mi egy család vagyunk, egy népcsalád, akiknek szeretni kellene egymást. Na hát, érezzük testvérek, hogy ez egy különös dolog, amivel itt szembeállunk, és ha a Bibliát olvasjuk, még jobban elmélyül ez a dolog, mert Isten, aki atya öröktől fogva Jézusnak, és atya a teremtettségnek, és azon belül az ő népének is, sőt minden népnek, ez az atya az emberiségben, ahogy olvasjuk a Bibliába, az emberiség egy népében és egy emberétől se kapja meg azt a tiszteletet, ami neki jár. Vagyis az emberiség minden tagja és minden népe eredetileg, alapból szembe fordult az ő atyával. Olyanok vagyunk, mint egy gyerek, aki lázad az apja ellen. És nincs vele egyáltalán jó viszonyba. Mindnyájan testvérek, mindegy, hogy zsidó, magyar, német, román, mindenki ebbe az alapállapotba születik bele, hogy egy atya van neki, egy teremtője, de ő ezzel az atyával szembe áll. Szem ellenségeskedik vele, mert megveti őt, maga helyett önmagát tiszteli az ember. Isten, nem Isten körül forog az életünk, magunk körül forog az életünk. Nem az ő törvényeit követjük le, hanem a magunk törvényei szerint akarunk élni. Nem engedjük, hogy beleszóljon a dolgainkba, hanem mi a magunk urai akarunk lenni. Lázadunk, rossz a viszony az atyánkkal. És itt jön be testvérek az a dolog, hogy Isten, mint mennyei atyánk, azt mondja nekünk, hogy béküljünk meg vele. Tehát mi ne legyünk lázadó fiak, ne legyünk lázadó generáció ellene, aki teremtett minket, és aki nagyon sok mindent ad is nekünk egyébként, annak ellenére, hogy nem érdemlünk tőle egy égvilágon semmit. Nem érdemlünk mi levegőt, meg vizet, meg nem tudom micsodát. Ilyen dolgokat se érdemel, nem érdemeljük a ruhánkat, ami rajtunk van. Semmit nem érdemlünk Istentől. Mi lázadó, gonosz emberek vagyunk vele szembe. És ő mégis gondot visel rólunk, szeret bennünket még mindig, sőt, azt akarja, hogy béküljünk már meg vele, mint egy apa, akitől elmegy a fia, mert föllázad ellen, és aztán az apa ott sertepert, hogy mit tehetnék azért, hogy ez a szerencsétlen gyerek megbéküljön már irántam, hogy ne lázadjon ellene. Isten is ezt csinálja, testvérek. És azt, hogy azért, hogy minket elfogadjon, azért elküldi az ő örökkévaló fiát, Jézust. Jézus eljön erre a földre, magára vállalja az én és a ti és a mi bűneinket, elszenvedi azok atyai büntetését a Golgota keresztfáján, és a vérével szerzi meg nekünk, Isten lázadó fiainak és leányainak, hogy Isten megbocsásson nekünk. És amikor mi halljuk, hogy az atyánk szeret bennünket, a teremtőnk szeret bennünket, és vár minket vissza, és nem azért vár, hogy megbüntessen, hanem azért, hogy magához öleljen, akkor választanunk kell, hogy most megyünk, vagy nem megyünk. Megbékélünk vele, vagy nem békélünk meg. De tudnunk kell, hogy az atyánk szeret minket. És nem ellenségesen viszonyul hozzánk, hanem ki van tárva az ő keze, karja felénk. Itt jöhet be nekünk a képbe a tékozló fiúról szóló példázat, amit Jézus mondott el. Ugye? Amikor elmondja, volt egy apa, és van két fia, és az egyik az otthon marad, de a másik az föllázad, és elmegy otthon, és eltékozolja minden örökségét, és mikor már lecsúszott a legnagyobb erkölcsi és anyagi fertőbe, és lenullázta magát a gyerek, akkor ott elgondolkozik azon, hogy lehet, hogy mégiscsak haza kéne menni az apámhoz. És akkor megalázza magát, és visszamegy az apjához, aki látja messziről, hogy a gyerek, aki elment itthonról nagy dérrel, durral, meg nagy csinadratával, most jön vissza rongyokba, szütykosan, tönkretéve, csontásoványodva magát, akkor az atya eléje szalad, és mielőtt még a fia bármit mondhatna neki, átöleli őt. És azt mondja, most akkor hozzátok a legszebb ruhát, és fürdessétek meg, és adjátok, és a gyűrűt, a fiúság gyűrűjét húzzátok az ujjára, mert hazajött az én fiam, és örüljünk neki. És nincs egy szemrehányó szó. A gyerek nem is tudja elmondani, amit el akart mondani, hogy bocsáss meg, atyám, mert vétkeztem az ég ellenést ellened. Elmondja, de nem mondhatja végig se. És mielőtt elmondaná, előtte már kifejezi az atya, hogy szereti őt. Na testvérek, ilyen atyánk van nekünk, hogy olyannak születünk, akik lázadunk ellene, de aki megbékélt már irántunk az ő fia drága áldozatára, az örökké való fia drága áldozatáért. És kitárta felénk a karját, és vár minket vissza. Térj én hozzá, mert megváltottalak téged. Legyél az én fiam és leányom. És azt mondja Jézusról, testvérek, János evangélium, hogy akik befogadták őt, vagyis akik elfogadták, hogy Jézusért, egyedül ő érte, megbékélt irántam az atya, és megbocsátott nekem, bár még háttal élek neki, de már megbocsátott. Akik hiszik, hogy Jézusért Isten kegyelm, az atya Isten kegyelmes hozzám, akik hisznek Jézusra és befogadják őt ebbe a minőségébe, azok az emberek, testvérek, Isten gyermekeivé lesznek. Isten fogadott fiaivá és leányaivá. Akiket már, hogy mondjam, visszafogad magához. Újra átölel, mint az ő teremtményeit. Ez óriási nagy kiváltságokkal jár, testvérek. Ezt hadd mondjam, már itt a keresztelési beszédben is utaltam volt erre, hogy nagy dolog, már úgy is az atya teremtményének lenni, hogy még ellenségei vagyunk, meg közben is szeret minket. És sok mindennel megajándékoz, amit nem érdemlünk. De még amikor mi megbékélünk vele, na akkor milyen ajándékokat kapunk. Amikor már békességes viszonyban vagyunk vele, akkor milyen testi ajándékokat is, de lelki ajándékokat is. Azt a békességet, azt az örömöt, azt a rendet, ami az életünkbe kialakul, azt nem lehet, testvéreim, nem lehet túlbecsülni. Az hatalmas érték. Az embereknek, ha kér, mit szeretnél legjobban? Nem azt szeretnéd, hogy legyen az életednek célja és értelme, de azt szeretném. De nincs. De ha az Isten az én atyám, akkor van célja és van értelme. Szeretnék erőt kapni valahonnan a munkáimhoz, a dolgaimhoz. Nincs lelki erőm. Nincs erőm elviselni az embereket magam körül. Nincs erőm hordozni a terheimet, amik rám nehezednek, mert lehet, hogy beteg vagyok, vagy a családban valami nyomorúságban. Honnan van az erőm? Hívőként az én atyámtól van erőm. Honnan van a vigasztalásom, ha megszomorodtam? És így tovább, és így tovább. Testvérek, az, hogy valakinek az Isten az atya, az a legnagyobb kiváltság. Az ő, ha nem az ellenséges az apjával szemben, hanem megbékélt az atyával. Megbékéltél már a te atyáddal, a te teremtőddel? Kérdezhetem így személyesen is innen a szószékről. Hát az én életemnek a legjobb döntése, a legnagyobb döntése volt, amikor megértettem, hogy ő teremtett, és én nem élhetek vele szembe, és nélküle, és ellene, hanem hozzátérjek. És megbékéltem Isten, és ezt nem bántam meg soha, és azt hiszem örökké nem fogom megbánni, hogy nekem atyám lett az Isten, és szabad őt mennyei édes atyámnak szólítanom, és szabad azt mondani neki, amit Jézus mondott, hogy így szólítsátok a ti atyátokat, hogy mi atyánk. Benne vagyok nem csak az ővele való békességes viszonyban, hanem nekem testvéreim vannak. Akik közöttetek az Istennel megbékült emberek, azok nekem testvéreim, akik még nem békültek meg, azok is a testvéreim, csak ők még lázadnak a közös atyánk ellen. Ne lázadozzatok tovább, mert akkor köztünk is feszültség van. De ha megbékültök, akkor mindenki együtt válik Isten családjává, és akkor szerethetjük egymást sokkal jobban, mint azelőtt. Úgy nézhetünk egymásra, mint testvérekre, és lehet egy gyülekezet, egy közösség ilyen értelemben a gyógyulás forrása egy társadalomban is. A társadalmat nem lehet ilyen hatalmi szóval megváltoztatni, hogy valaki megragadja a hatalmat, és akkor oda csap az asztalra, hogy Mátó Pogma itt keresztjén lesz mindenki. Ezt így nem működik, testvérek. Isten mást választott, más utat választott. Választott hívő embereket, akik szeretik őt, már megbékülnek vele, és utána szeretik egymást. És mások azt mondják, hú, itt van valami, ez ebbe a közösségbe van valami, ami máshol nincs. És én valahogy, miért van ez az egész? És elkezdenek érdeklődni, és fokozatosan, nem erőszakkal, meg hatalmi szóra, meg nem tudom mire, hanem szívből jövően. fordulnak az Atyaisten felé. Az utolsó ponthoz érek, Isten atyai volta és az emberi apaság. Erről is hadd mondjak még egy pár szót. Tehát az atya kifejezés árulkodik arról, hogy Isten a legtökéletesebb édesapai személy is. Tehát ez egy különleges dolog, testvérek. Isten nem olyan, mint egy apa, hanem Isten az apáknak a mintaképe. Ez fontos, ezt a különbséget megérteni. Ugye Istent sokan a földi apákból próbálják elképzelni. Amilyen egy földi apa, olyan az Isten. Na ez a rossz út. Ez a rossz út. Még akkor is rossz út, ha valakinek nagyon jó apja van. Nekem egy nagyon jó apám van, hála Istennek, de az Isten az én apámnál sokkal tökéletesebb. Hála Istennek. Értitek? Nem, az én Isten képem nem az én földi apámról alakult ki. Mi lenne, ha nekem egy rossz apám lenne? Egy gonosz, egy megbízhatatlan, egy hazug apám lenne, aki nem törődik a családjával. Akkor gondolnám magamba, az Isten is olyan, mint az én apám. Hát köszönöm, ebből az Istenből nem kérek. Nem szabad, testvérek, az Istent alulról kiindulva elképzelni, nem felülről kiindulva kell elgondolni. Ő azt mondja magáról, hogy ő atya, mégpedig olyan atya, mint például a tékozló fiú történetében láttuk. Aki még azt is szereti, aki ellene fordul. És azt is visszafogadja, aki hozzátér szeretettel. Ő más, mint a földi apák. De minden földi apának, és most itt a keresztelő kapcsán itt is van egy apa, meg egy keresztapa, meg van itt egy pár apa még, meg nagyapa, minden apának, testvérek, az elsődleges dolga lenne az, hogy mi odafigyelünk a közös mintára, a mennyei atyára, és hozzáigazítjuk a magatartásunkat a családunkba. Tehát atyáknak kell lennünk, de kérdés, hogy mi a mi atyaságunknak, apaságunknak a mintája, amihez igazodunk, mi a normája. Mi a mennyei atyához igazodunk? Az örökké való atyához, akinél nincs tökéletesebb atya? Hozzá kellene igazodnunk, és úgy kéne jelen lenni a családunkba. Akkor nem lenne probléma, hogy az apám egy gonosz, meg önző, meg mit tudom én, milyen fráter, akit kerülök, ahogy csak tudok. Hanem akkor szeretnénk talán még az apánkat, és még ha lázadozunk is ellene itt-ott. Tehát testvérek, nagyon fontos ezt nekem, mint apának, és mindenkinek, aki leendő apa, vagy már nagyapa, vagy nem tudom micsoda, nagyon fontos megérteni, hogy nézzek az atyámra, a mennyei atyámra, és próbáljak úgy viselkedni az enyémeim között, mint hogy ő viselkedik az övéi között. Olyan legyek az én gyerekemmel, hogyha lázadozik ellenem, mint amilyen a mennyei atya az ő lázadozó gyerekeivel. És olyan legyek a megtérő gyermekemmel, a tőlem bocsánatot kérő, visszatérő, hogy amilyen a mennyei atya az ő gyermekeivel. És nekem úgy kell gondoskodni az enyémről, és úgy kell védelmeznem az enyémet, mint hogy a mennyei atya gondoskodik és védelmezi az övéit, még akkor is, hogyha azok nem törődnek velem, meg hátat fordítanak neki. Az én magatartásomnak a mintáját nem szabad, hogy a tévé adja meg, meg a mit tudom én milyen műsor, meg a nem tudom én kicsoda, hanem a mennyei atya legyen a mintám, és jó apák lesznek. Van most egy ilyen nagy, már évek óta lehet hallani ezt, hogy apátlan társadalomban élünk. Nincsenek édesapák. Nincsenek, akik ott álljanak az élen. Istenre figyelő, szeretetteljes emberek, akik igazságot követnek, akik a családjukról gondot viselnek, a feleségükről, a gyerekeikről. Akik bevetik magukat, és hűségesek, és kitartanak, és megbízhatóak a feleségeiknek is, meg a gyerekeiknek is. Akik nem ridegek, akik nem elutasítóak, nem visszataszítóak, hanem tényleg ott vannak, és az igazságnak, a szeretetnek, a jóságnak, a türelemnek a szobrai, mert az atyától tanulják, a mennyei atyától tanulják, napról napra ugyanezt, és kérik a segítségét, hogy hagyd legyek jó apa. Ha gonosz apákat nézünk, testvérek, a világban azt látunk eleget. Sajnos. És azok a gonosz apák nem csak azért gonoszak, mert istentelenek, de elsősorban azért, mert nem figyelnek az atyára. Ezért. Mert nincs nekik jó mintájuk. Mert lehet, hogy azt követik, amit a saját apjuktól láttak, vagy a nagyapjuktól láttak. Ilyen volt ez, meg olyan volt az, akkor én is olyan vagyok. Minél öregebb vagyok, annál inkább olyan vagyok. De ez nem jó. Olyan legyek, mint a mennyei atyám. Akkor más leszek. Akkor jó apává leszek. Mennyi családi tragédia lett volna már megelőzhető, testvérek, hogyha az apák odaálltak volna és nézték volna mennyei életet, és azt mondják, megbékülök először veled, aztán utána elkezdek úgy viselkedni az enyém között, ahogy te viselkedsz, a tieid között. Ez egész messzire vezetne minket, most nem akarom már továbbvinni, testvérek, de végig gondolhatjuk, hogy egy népnek is van atya. Ugye a királyra sokszor úgy néztek a magyarok, mint ami atyánk a király. És aznak úgy kellett a népére nézni, hogy az én fiaim, az én családom. Egész más, ha úgy néz egy népre mondjuk a vezetője, mint hogy az az én alattvalóim, akikkel ezt csinálok, azt csinálok. Én vagyok az ő uruk, egyedüli uruk, körülöttem kell forogjon a világ. Más. Izraelben azok a királyok, akik az Isten félték, akiknek atyjuk volt az Isten, ugye Dávid király atyának nevezte Isten, nagyon érdekes, Salamon is. Salamonról Isten mondja, hogy fiam nekem. Tehát ezek ilyen, amikor egy király az Istenre néz, és tőle tanulja az atyaságot, akkor nem csak a családjába, hanem mondjuk a népébe is. Atyai módon tud viselkedni, de ezt ma levonthatom, mert királyok nem igen leszünk, de mondjuk munkahelyi főnökök vagyunk, vagy leszünk. És a munkahelyre is érvényes ugyanaz. A gyülekezetre is érvényes, egy lelkészre érvényes, egy presbiterre érvényes, hogy atya bizonyos fokig a gyülekezetnek. És azt, hogy milyen atya vagyok a gyülekezetnek, azt nekem meg kell tanulni a mennyei atyámtól, hogy olyan atya legyek, mint amilyen ő az ő gyülekezetének. Nos, ezt a négy dolgot szerettem volna ma a szívetekre helyezni, testvéreim. Lássuk azt, hogy ugye mi az egy Istenbe hiszünk, aki mindenható atya. Aki atya az Úr Jézusnak, atya az egész teremtettségnek, atya az ő népének, és aki az a földi atyáknak, apáknak a mintapéldánya, akihez igazodhatunk bármikor, és akkor jó lesz nekünk is, meg a környezetünknek is. Majd innen folytatjuk tovább, mert van még ebbe az első mondatban egy-két dolog, amit nagyító alá vehetünk. Hajtsuk meg a fejünket most, és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked, hogy te teremtettél bennünket, és ezért szólíthatunk téged atyánknak. Tőled ered a mi létünk is. Egyénenként is, mint itt lévő férfiak, nők, gyermekek léte, élete, mint családok, mint nép, mint gyülekezet, mint emberiség tagjai, tőled vagyunk mindnyájan. Egy atyánk van. Köszönjük néked, hogy éppen ezért vagyunk egy család. És köszönjük néked, hogy arra hívtál minket, hogy ne ellened zúgolódó, morgolódó, téged megvető család legyünk, hanem hozzád békülő, téged viszont szerető gyermekeid, lányaid, fiaid. Segíts bennünket hozzád békülni. Köszönjük néked, hogy te tetted meg, te nyitottad meg erre a lehetőséget. Hiszen te küldted el az örökkévaló fiút, hogy őrá mérjed a bűneinket és azok büntetését. És köszönjük, hogy ő elvitte ezeket. És köszönjük néked, hogy így minket megváltott. Megszerezte nekünk a te bocsánatodat. És köszönjük, hogy a tékozló fiú hazatérhetett az atyához, az atyai házba, úgy térhetünk vissza mi is. Köszönjük néked, hogy akárhol is vagyunk, akár mibe is csúsztunk bele, vagy rohantunk bele, akár mit is csináltunk már magunkkal, vagy magunk körül, tönkretéve környezetünket, önmagunkat is. Köszönjük, hogy van lehetőség az újrakezdésre. Veled. Kérünk, segíts, hogy ezt megtehessük. Segíts bennünket, Urunk, hogy itt a gyülekezetben is átélhessük azt, hogy egy atyánk van, és mi éppen ezért az ő családtagjaiként őt szeretve egymást is szeretjük. Nem elviekbe, hanem gyakorlati módon, szavak, tettek szintjén. Segíts, Urunk, bennünket, hogy kimenve ebbe a világba a te teremhényeidnek, fiaidnak, lányaidnak lázadó világába, ott is tudjunk róla tanúságot tenni. Segíts, hogy missziók legyen, küldetésünknek tekintsük, hogy tanúságot tegyünk rólad. Köszönjük néked, Urunk, hogyha már megbékélt fiaid és leányaid lehetünk, ha tapasztaljuk a te áldásaidat, a te lelki, testi ajándékaidat. Köszönjük mindazt, amivel elhalmozol minket, miket nem érdemlünk meg, de miket mégis adsz nekünk, nyújtasz nekünk. Köszönjük néked azt, hogy még arra is emlékeztettél, hogy édesapaként, nagyapaként, leendő apaként igazodjunk hozzád, mert akkor jó apák leszünk, különben meg rossz atyák. Segíts bennünket arra, hogy akár családunkba, akár munkahelyeinken, akár ország élén olyan emberek állhassanak, akik rád figyelnek, és akiknek a mintája, magatartási mintája, az te vagy. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ebbe az irányba tudjunk elmozdulni mindnyájan. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, rád bízhatjuk betegeinket, szenvedő testvéreinket, légy közel hozzájuk gyógyító szereteteddel. Imádkozunk a gyászolókért külön is. Kérünk téged, hogy vigasztalásoddal töltsd be a szívüket, és erősítsd meg őket, hogy te nekik is atyuk vagy. És még hogyha nehezet is bocsátottál rejájuk, te akkor is közel vagy hozzájuk. Köszönjük néked azt, hogy rád bízhatjuk ezt a kisbabát, akit ma megkereszteltünk. Kérünk, hogy áld meg őt, és add, hogy téged megismerő, hozzád békülő kislányod és nagylányod lehessen. Segítsd őt, hogy szeressen téged, aki előbb szeretted őt. Add, hogy megismerhessen téged szülei, keresztszülei, nagyszülei bizonyságtételéből. Köszönjük néked, hogy kérhetjük, hogy áld meg ezt az egész családot nagy nevedért. Imádkozunk magyar népünkért, Urunk. Látod, hogy mennyi ember körülöttünk valóban lázad ellened, de kérünk téged, segíts, hogy megértsék, hogy ez egy értelmetlen és nagyon káros dolog. Segíts, hogy megértsék a mi magyar népünk tagjai, hogy a veled való megbékélés, a hozzád való békülés az valami egészen új életnek, egy új minőségű életnek a kezdete. Hogy nem kell mással próbálkozni, hanem ez lehet a megújulásnak a titka. Adj ébredést, lelki hozzádfordulást a mi népünk minden tagjának. Köszönjük, hogy így esedezhetünk hozzád, és tudhatjuk, hogy meghallgatod kiáltásunkat a te kegyelmedből, szeretetedből, atyánk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek kegyelme, mert minden értelmet felülmúl, töltse be szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen.